az a helyzet alakult ki a piacokba, mikor lehet figyelni azt, hogy mi történik, mikor túl kicsi az ajtó. Tehát az ajtó és a csorda ki szeretne menni egy kis ajtón, akkor érdekes jelenségek megfigyelhetőek.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az aktuális helyzetet a legjobban egy olyan megszólalás foglalta össze, amit ma be is építek, amit egy online konferencia után egy résztvevő beírt, hogy ő 1987 óta van a szakmába, a tőkepiacon, és tehát egy pár évvel előttem azt lehet mondani, hogy 5 évvel több tapasztalata van a 87-es piaci egynapos összeomlás, tehát itt valójában ilyen erős flash crash formájába lehet, hogy meg is tapasztalta. És azt mondja, hogy a baj az, hogy így a környezettel, az emberekkel, hogyha beszélgetünk, akkor olyan időbe, mikor az árfolyamok mennek erősen felfele, kialakul egy lufi, akkor fölösleges bármit mondani, mert nem hallgatják azt meg, hogy nem csak egy irányba megy a piac. És érdemes, amikor nagyon szárnyalnak árfolyamok, akkor is nagyon-nagyon visszafogottan és alázattal kezelni a piacnak a fejlődését. A piac nem ajándékoz meg senkit, nem büntet meg senkit, ez nem egy emóció, ezek csak árfolyamok, amik létrejönnek a kereslet és a kínálat miatt, és a legtöbb esetben az árfolyamoknak nincsen aktuális közük ahhoz, hogy mi történik a háttérben a vállalatoknál. Tehát amikor mennek felfelé a piacok, akkor nem hallgatnak senkire. Mikor fordul a piac bármilyen okokból, és más hangulat van a piacokban, akkor csak azt meg lehet megint látni, hogy így kapkodják a levegőt, és megint nem hallgatnak senkire, aki azt mondja, hogy egy ilyen helyzetben nem a menekülés a megoldás, hanem egyszerűen azt a piaci helyzetet engedni, felszívni magunkba, és hogy már élvezni lehet-e az első alkalomnál, az a kérdés, de minden esetre érezni, hogy mi is történik. És ha megnézzük, akkor a hétvégén nagyon sokszor szombat, vasárnap kvázi csend van a piacokon. Miért? Hát nincs kereskedés, nincsenek árfolyamok. És tehát ez is érdekes, hogy pillanatnyilag mit látunk, hogy részben nem csak hétvégén nincsenek árfolyamok, hanem az, hogy nagyon technikussá vált a piac, és a gépek megjelentek, a gépek, amik a spreadek szerint, tehát hogy mennyire távol van egymástól a vétel és az eladási ár, ezek irányítják azt, hogy a gépek kereskednek-e. Tehát megjelennek a piacon. Tehát az érdekes az, hogy a gépeknek ma nem az a szerepük, mint régebb az úgynevezett market makereknek, akiknek az volt a feladatuk, hogy likviditást adjanak a piacnak, tehát ott legyenek, vegyenek, eladjanak azért, hogy forgalom legyen a piacba, és nem figyeltik annyira a spreadeket, hogy hol van a távolság, a vétel és az eladás között, akkor meg volt a piacban a likviditás szinte minden állapotban. Aktuálisan a gépek, ha azt látják, hogy túl szétszaladnak a vétel és az eladási árak esetleg, akkor egyszerűen megállnak. Aztán nem csinálnak semmit, és ez azt jelenti, hogy ezzel csak nincs likviditás. Ha nincs likviditás, akkor pici mozgás, egy lebonyolított vétel vagy eladás mozdítja az árfolyamokat olyan radikálisan, amit valójában így 30 éve különböző helyzeteket, amit a piacban eddig így tapasztaltam, nem láttam, hogy így napi szinten forgások plusz 30, mínusz 40, plusz 30%. Tehát ezek olyan kilengések, amik csak azért tudnak létrejönni, mert nagyon-nagyon-nagyon alacsony a likviditás, és itt azután egy pár lépés, ami megtörténik, mozgatja a piacot. Na, de jöjjünk vissza az alapötlethez. A hétvégén, ugye mivel nincs kereskedés, ezért kvázi nyugalom van, mert nincsenek árfolyamok. De az érdekes az, hogyha egy jó portfóliómba egészséges iparágak, vállalatok, nagy blue chipek vannak benne, amelyek a hétvégén is normálisan kereskednek, végzik a dolgukat, adnak szolgáltatást, eladják a terméket, tehát független attól, hogy egy tőkepiacon most vannak árfolyamok, vagy nincsenek, a vállalat létezik. És azt kell mondjam, hogy nekem szívesebben egy portfólióm úgy van összeállítva, hogy reál value értékek vannak benne, ami független attól, hogy a tőkepiacon most mi történik, végzi a dolgát, mert azért ezt el lehet nyugodtan hinni, a legtöbb komoly cég nem azért van a tőzsdén, hogy azon keresztül akkor a cég tulajdonosa vagy a munkatársak meggazdagodjanak, és azután ne kelljen dolgozni. Hanem a komoly vállalatok azért vannak a tőzsdén, mert onnan tőkét vesznek fel azért, hogy ezt a tőkét a saját bizniszmodellükbe investálják, nem egy banktól veszik fel, hanem a tőkepiactól, és ezt azért kapják meg komoly vállalatok, mert végzik a dolgukat, és a meggazdagodás az nem egy fő szakma, hanem ez egy mellékterméke az egészséges bizniszmodelleknek. Tehát szívesebben van olyan vállalat a portfóliómba, amelyik végzi a dolgát, és az, hogy hol vannak az árfolyamok, az egy melléktermék. Ezt tudom, hogy nehéz kijelentés annak, aki azért fektetett esetleg bármihova, vagy azért vásárolt meg valamit, mert nem az egészséges összeállított portfóliót adták neki, vagy vette meg, hanem egy ígéretet, hogy ha ide teszi a pénzét, akkor ilyen lesz a hozam. Az árfolyamok spekulációján keresztül. Ennek az, hogy azt mondom, hogy nagyon jó, hogyha a portfóliómban olyan cégek vannak benne, amelyek végzik a dolgukat, és független vagyok az árfolyamoktól, ez a kijelentés fáj. De valamikor szembe is kell nézni ezzel is. De persze, hogy vannak a portfóliókban olyan vállalatok is, ezek általában a zombik, azok a meme értékek, ahol a bizniszmodell nincs rendben, ahol a bizniszmodell lehet, hogy nem is működik. Fájdalmas, néha a bizniszmodell akár valami kamu sztorira van ráépítve, de a tőkepiacon keresztül el lett adva, megvan a spekulációs ígéret, tehát ilyen vállalatok, ahol bizniszmodell nincs, és csak manipulált, állítólag szárnyaló árfolyamok vannak, olyan én személyesen nem akarok a portfóliómba. És amikor az árfolyamok visszajönnek, és megvan egy egészséges cég, akkor főleg olyan portfóliókban, amelyek épülnek fel, és azért a legtöbb vagyon, amit kezelünk. Persze, hogy vannak olyanok, aki ma 80-es, 90 éves, vagy 70 éves, ott lehet, hogy a portfóliónak egy része még aktívan a dinamikus piacban benne van, mert az az ügyfél már nem csak magával gondolkozik, hogy oké, akkor mekkora összegre van szükségem, hanem már a következő generációba. Tehát ezt át fogja adni, és ezért növekedő vagyonportfólió van ott a fiatalabbaknál, akik még aktívan belevásárolnak a portfólióba, még például nem nyugdíjasak, azoknak ideális az aktuális piaci helyzet, és olyan ember, aki ma épít fel, tehát rendszeresen vásárol, havonta, negyedévente, évente bárhányszor a portfóliójába, az alapjában azért kellene imádkozzon, hogy minél hosszú ideig tartson az a piaci helyzet, amikor nem alakulnak ki valami hype miatt túl magas árfolyamok. Miért? Hát azért, mert a vásárlás idő alatt a kedvező árfolyamok jobbak, és mivel nem csak egyszer veszek és egyszer eladok, hanem folyamatosan vásárolok, ezért ha hosszabb ideig tart egy olyan piaci időszakasz, ami alacsonyabb és mélyen van, az jó. A probléma az, hogy ezt a piac nem fogja nekünk teljesíteni, mert nem marad lenn, mert hát ingadozik, mert hát mozog. Tehát a menekülés az Véleményem szerint nem megoldás, mert a menekülésből történnek azok a hibák, amiket azután nagyon sokszor visszaidézünk, és elmondjuk, hogy nem megfelelő időbe beszállt valaki, és csak azért nem megfelelő a beszállás, mert azután nem megfelelő időbe menekült, akkor nagyon sokáig nem csinált semmit, akkor megint túl későn ébredt rá, hogy miről maradt le, akkor megint túl későn azért kezdett el, hogy megint rossz időbe újra meneküljön. Tehát valamikor ebből az ördögkerékből érdemes kiszállni. Mi a tippem? Ezt én is kaptam évekkel ezelőtt, és ha őszinte vagyok, akkor a podcastok, a videók, az egész piac feldolgozása napi szinten, ez ennek az eredménye, hogy azt javaslom, aki még nem tudja a helyzetet kezelni, és főleg az emócióját kezelni, kezdjen el akár egy naplót vezetni, vagy valahova írja fel az aktuális érzelmét, lelkiállapotát, tőlem a portfólióját. Ha van olyan időszak, amikor a portfólióban minden pozíció piros, negatív, akkor azt is írja bele, hogy ilyen van. És igenis ezt írja fel, persze mindig abból indulok ki, hogy nem nonsense, mím, és csak ígéretve összevásárolt valami van a portfóliójában, hanem egy egészséges, szubstanciálisan felépített, a gazdasági modellekhez megfelelő portfólió. És ezt nézze meg 10-15 év múlva. És érdekes lesz, nagyon sokat fog mosolyogni arról, hogy milyen lelki állapotból, hogy mi történt a piacba, és hogy érezte magát, amikor ezek az események voltak. Tehát ezt javaslom, hogy érdemes ezt akár egy naplón keresztül így vezetni. Persze, hogy a nagy value cégek is ingadoznak. Tehát akkor is, hogyha ma megvan egy nagy blue chip cég, amelyikről az elmúlt hónapokban beszélgettünk, hogy ők mindegy, hogy hol vannak a kamatok, egészséges a bizniszmodell, nem kell hitel nekik, ezért élik az életüket, azoknak az árfolyama is ingadozik, mert hogyha bizonyos piaci hangulatokban benne vagyunk, akkor ők is ingadoznak. Tehát ez az egyik, ami remélhetőleg segít az aktuális helyzetbe, hogy így függetlenné tudjam tenni, mint befektető magam, a napi árfolyamoktól. És hogy emelkednek most az árfolyamok, és ilyent is látunk, technikai reboundokat, azzal még nem változik meg a világ. És a veszélyes mindig az, amikor valaki azt érzi magán, hogy az ő hangulata csak azért megváltozik, mert a portfóliójába az árfolyamok valamelyik irányba mozdultak, vagy lefele, vagy felfele. Ez nem jó, akkor még nem független attól, hogy ott mi történik, és ezen érdemes akkor dolgozni. Ebben az aktuális helyzetben például a legértékesebb cég a világban most már nem, a világon most már nem Apple, mert Apple-nek is az árfolyama technológia szektorral együtt visszajött az elmúlt hetekbe. Most már Saudi Aramco a legértékesebb vállalat, hogyha megnézzük. Ez nem is csoda, mert ugye, hogyha ma látjuk azt, hogy mi történt az elmúlt években, akkor az látható, hogy az energia szektor az, amelyik a legerősebben emelkedett. Bespoke Investmentnek egy nagyon jó kiértékelése mutatja, hogy 2020. február 19-e óta, ez volt így a pandémiának a mélypontja, azóta 60%-kal emelkedett az energiaszektor, a nyersanyagok előtérben vannak 40-nel, a technológiai szektor annak ellenére, hogy most korrigált, még mindig 33%-kal, az egészségügy. Tehát, hogyha így végigmegyünk minden témával, és az érdekes az, hogy ebből adódik egy fordulás a piacba is, tehát alapjában ma már nem Apple így ebből a szempontból most pillanatnyilag, amelyik elől van, hanem Saudi Aramco. És ez újra és újra forogni és változni fog, amit most egy páran persze, hogy visszaidéznek, főleg azok, akik Warren Buffettnek a nagyon hosszú, kitartó, bizonyos piaci időszakokban unalmas filozófiáját, vagy azzal jól érzik magukat, azok persze, hogy most egy picit visszavágnak azoknak, akik így az új befektető generáció, a zombi cégek, mím cégeknek a rajongói, Katie Woodnak a rajongói, akik most, ja persze azt mondják, hogy egy évvel ezelőtt még nagyon sokan lenézték Warren Buffettet, mert azt mondták, hogy még Katie Wood, mekkora szupersztár, és ő most mindent másképp csinál, és persze, hogy ez így a kornak lehet, hogy az átka, de ez, hogy itt az új szupersztár, és ő most mindent másképp csinál, és most a régiek már mind múzeumban kerülnek. Ez már egy perc pászol, akár csak 30 év alatt is, és ez rövid idő, hallottam. Katie Wood a csúcstól nézve mínusz 80%-nál volt az elmúlt napokban, most tegnap volt az ARK Innovation-nek egy, azt nem, hogy 9%-os rebound, juhú, 9%, de hát ez még mindig az új 20%-os alsó szintről, onnan 9% felfele, a százról nézve még elég messze van. Tehát ez mindig az a kérdés, hogy milyen szemszögből nézek rá. Az egész specs kategóriába, ami a tegnap így, vagy a napokban elolvadt, ezt a SoftBank-en keresztül lehet a legjobban látni, a tavaly nagyon sokat beszéltünk a SoftBank-ről, mert az egy olyan japán investment ház, amelyik rengeteg specs-el kiment a piacokba, és a specs-ek pillanatnyilag olvadnak el a kezük között. 26 milliárd dollár az, ami a SoftBank-nek a portfóliójába elolvadt. És hát a kripto világban is látunk egy olyan mozgást, ami nagyon érdekes, és felmutatja azt, hogy miért is jó és fontos, hogy vannak központi bankok. Ami a kriptovilágban a Luna coinnál történt, ami egy ilyen stablecoin formájába hasonlítható, itt a TEDA volt az, amelyiket megbeszéltük, és aktuálisan a TEDA van a kirakatban, mert igenis itt a piac figyeli azt, hogy hallám a TEDA meg tudja-e azt tartani, mert az ígérete a TEDA-nek az, hogy egy az egybe a dollárhoz váltási tranzakciót stabilan tart. Na most a Lunánál is volt egy ilyen ígéret, hogy ez egy ilyen kvázi csereeszköz, nagy más haszon nélkül, és rengeteg olyan kripto coin van, és erről már többször beszélgettünk, hogy ezek a tízezrek, ami ott létrejött, azokból, ha optimistán nézzük, 30-50 megmarad, akkor ez nem azt jelenti, hogy a többiek ilyen lassan, csendesen a háttérbe fognak majd békésen eltűnni, hanem akár olyan formában, mint a Lunánál most, hogy napokon belül ilyen mínusz 99%-os összeomlás és menekülés. Nincsen központi intézmény, amelyik egy ilyen bankrun forma menekülés meg tudna állítani, vagy érdeke lenne, hogy megállítsa. A lényeges befektetők Lunánál próbáltak pénzeket hamar összeszedni, amivel tudják stabilizálni az árfolyamot, de nem sikerült. És ezért tehát ezt tudjuk, tehát ott egy kriptovilágban nem vagyunk egy részvényvilágban, de ugye addig, amíg csak egy irányba mozdulnak a témák, addig szeretik sokan bebeszélni maguknak, hogy ez most egészen más, és stabil, és nem ugyanaz. Elméleti oldalról is nézve azt látjuk, hogy egy business modellben benne van a veszélye egy ilyen halál spirálnak, akkor ez előbb-utóbb meg fog jelenni. A kérdés csak mindig az, hogy mi lesz a kiváltója, hogy az megtörténjen. És csak a kripto témát, ha megnézzük, akkor a tegnap az egyik kripto rajongó mondta, hogy mekkora kár és mekkora vagyon tönkre megy, mert körülbelül 300 milliárd dollár papírérték tűnik el. Ezt mindig hozzá kell mondjam, hogy ez lényege ez, hogy papírérték, és egyelőre az még nem reál érték. Persze, hogy egy páran, akár időközben a kriptovilágból kihozták a fiat eszközbe és a reál értékbe azokat a nyereségeket, és mit tudom, ingatlanba, vagy tárgyértékek, vagy egyébbe áttették. Aki ezt megcsinálta, oké, de a többi rész, az egyelőre még csak papíron volt, és bebeszélt érték, és csak jó érzés volt maximum, és nem más. Tehát ez egyelőre tovább, azt is kell mondjam, hogy pillanatnyilag az a vigasztaló, amit én látok, hogy a piac most már kezd annyira meggyőződni, hogy ez a perfekt vihar, amiben benne vagyunk, agresszív központi bankok, Ukrajna háború, most a finlandi lépések a NATO irányába, megint egy új feszültség, Kínába a null covid sztori, a beszállítási láncok problémája, az amerikai gazdaságnak a kérdése, hogy lehűl-e vagy elég erős, az infláció robban, az energiaárak mennek felfele, az ESG felforgatja a bizniszmodelleket a transzparenciával, az energiaváltás, a szakmunkás hiánya piacokba. Tehát mehetnénk tovább, hogy mennyi minden egyszerre jelenik meg, és ezt a piac beárazza. Na most annyira meg van győződve sok szereplője a piacnak, hogy ez most tuti. Mikor valakivel beszélgetett, azt mondom, hogy mi lesz, hogy az infláció mégis májusban eléri a csúcsot, és nem fog tovább. Ez elképzelhetetlen, nem vagy reális, csak nézd meg, hallgass meg. Tehát általában a tömegnek nincs igaza. És pillanatnyilag a piacok ilyen különböző hullámokba, első, második, most a harmadik hullámba vagyunk, nagyon sok negatív hírt beárasztak. A kérdés az, hogy ez mind így lesz-e. És csak így agyi sakba érdemes mindig, én szeretek ezzel is foglalkozni, hogy azt mondja, hogy mégsem, mi lesz, ha mégsem az jön, amit a tömeg, a piac beáraz, mert ezt többször hallottuk, a tömegnek általában igaza nincs, de van tehetetlensége. És ezt fogjuk majd figyelni a jövő héten is. Ezzel ma kívánok mindenkinek kellemes hétvéget, és a viszonhallás a hétfő reggeli PFS Kávézott podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!